Kedves testvérek, a ma délutáni Isten tiszteletünk alapjaként olvassuk fel az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. rész első 7 versét. Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt menének be a zsidó zsinagógájába és prédikálának úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága Lőn hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hívének, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét és az atyafiak ellen. Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. De a városnak sokassága meghasonlik, és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának. És mikor a pogányok és zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítanak, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket, ők megtudták, és elfutálnak Likaóniának városaiba, Lisztrába és Derbébe, és a körülvaló tartományba. És ott prédikálják vala az evangéliumot.
Yes. menjetek szélesebb világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ezek voltak az utolsó szavai az Úr Jézus Krisztusnak, amikor fölemeltetett, és megbízta a tanítványokat, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot. És mi mindannyian, akik befogadtuk az Úr Jézus személyes megváltónknak bűneinkre bocsánatot nyertünk, tehetjük ezt a szolgálatot, végezhetjük. És ezt a szolgálatot végezte Pál apostol is. Ő is megértette, hogy sokan, de nagyon sokan vannak, akik a széles úton járnak, akik a kárhozat fele mennek, és nekik kell hirdetni az evangéliumot. Megértette ő is a hívó szót, döntött, ő is elindul az emberek megtérése irányában. Ez Pál apostolnak az első misszió útja, ez az ikóniumi misszió. Erről beszélünk ezen a délutánon is. Kívánnám azt, hogy értsük meg mindannyian azt, amit az Úr Jézus meg akar velünk értetni. Legyünk az igének értelmes hallgatói, és ne csak hallgatói, hanem annak követői, és megtartói, hogy ki van írva. Már az első sorokból kitűnik az, hogy Pál apostol és Barnabás itt, ahogy hirdették Ikóniumban az igét, szóltak, sokan lettek hívővé. Megjegyeztem magamnak, hogy sokan lettek hívővé az ő beszédük által folyamán. És úgy foglalkoztatott engem, hogy úgy szólni, hogy az emberek legyenek hívőké. Sokan váljanak hívővé. Ami azt jelenti, hogy az én beszédem ne legyen kétértelmű, jellemzi az, hogy szavahihetőség legyen a beszédemnek, megalapozott beszédű legyek, és nem utolsó sorban, talán legelőször ezt kellett volna említsem, hogy szent lélekkel teljes életű legyek. Ha ezek jellemzik az én életemet, akkor az emberek hívővé lehetnek a környezetemben. Felteszek egy kérdést, és mindenki válaszoljon rá önmagában. Beszéden folytán hányan váltak hívővé? Szólásom által hányan váltak hívővé? Ha tovább menjünk az igéből, láthatjuk azt, hogy a hitetlen hallgatók felingerelték a pogányokat, a testvérek ellen. Felingerelték. A hitetlenség az nagy úr. Noha a jóisten az uraknak ura, viszont ahol jelen van a hitetlenség, ott nagy a romboló munka. Hit nélkül Istennek nem lehet tetszeni, és aztán, ha hitetlenkedik az ember, akkor ott még más bűnök is előtörnek. Milyen szomorú az, ha hallgatók közül valaki kételkedik, hitetlenkedik, és gyűlöletet szít a kívülvalókat felindítja a testvérek ellen. Ugye milyen szomorú? Ez nagyon hátráltatja az evangélium terjedését. Ahelyett, hogy befogadnám a szívembe az igét, szítok egyeseket azok ellen, akik az Úr Jézus nyomdokán elindultak, és szeretnék őt követni. Pál és Barnabás bátran szóltak. Bátorsággal tették ezt. Egyik helyen kiűzték, elűzték, mentek a másik helyre, másik városba, másik helyiségbe. Ott is mondtak, és hirdették az evangéliumot, aztán ott is megkapták a magukét, mentek a harmadik, negyedik helyiségbe. Ott is hirdették, bátrak voltak. Mennyire jellemzi a mi életünket a bátorság? Bátortalanok vagyunk. gyámoltalanok, ugye? Nem látjuk még azt a mennyei sereget, akik körülvesznek minket. Néha lehet egy-egy helyzetben. Szükség van arra, hogy a Jóisten nyissa meg a lelki szemeinket. Ha megnyitja, látjuk és érezzük azt, hogy nem egyedül vagyunk, nem egyedül harcolunk és szólunk, hanem az ő nevében tesszük mindezt. A hallott ige, a hirdetett evangélium a hallgatókat sorakoztatta, és helyt kellett foglaljanak. Vagy így, vagy úgy. Voltak, akik befogadták, elhitték, és hívőké lettek, viszont voltak olyanok, akik ellenálltak, és haragudtak, és, amit említettem már, sok ártalmat okoztak Páléknak. Engem is sorol az ige. Vagy ide, vagy oda. Miért ne lennék az, aki alárendelem magam az ő igéjének? Elismerem bűnösségemet, hanyagságomat, bátortalanságomat, gyávaságomat, és kérem az ő erejét, az ő szent lelkerét, és be tud tölteni, és meg tud erősíteni. Miért ne lennék ilyen ember, aki ezt vágyja és akarja? Mintsem a másik fél, aki ellenáll. Annak sokkal rosszabbul megy dolga. Látjuk azt, hogy összefogtak ezek az emberek az evangélium terjedése ellen. Sajnos mai világban is vannak ilyen helyzetek, amikor összefognak az ellen, és nem engedik, hogy az evangélium terjedjen. De jól jegyezzük meg, hogy ha egy Bibliát elégetnek, vagy széttépnek, százat nyomtatnak helyette, ha egy testvér kivégeznek, ezer tér meg helyette, és így terjed az evangélium. És a szeretet az, amely le tudja győzni az ilyen kemény szíveket, a szeretetlenséget, és meg tudja győzni a világot. A Márk evangéliumában olvashatunk arról, illetve a Máté evangéliumában, hogy az Úr Jézus követésében fel kell vegyük a keresztet. 16. rész, 23. 24. versében, 24. Akkor Jézus azt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Megtalálja. Legyünk olyanok, akik az evangélium ügyéért felvesszük a keresztet, és visszük, és hirdessük az ő igéjét. Az ő erejével betelve éljük a mi életünket, mert a környezetünkben élő emberek figyelnek, és a mi beszédünk által hívőké lehetnek, vagy megbotránkozhatnak. Segítsen meg a Jóisten arra, hogy egyre több embert juttassunk el ő hozzá a megtéréshez. Amen. Az énekkar szolgálatát éljük.
Yeah.
énekestés szolgálata után újból az énekkart kérjük.
Úgy a délelőtti, mint ebben az igében az ragadott meg, hogy milyen eltökélt szívvel volt úgy Dániel, mint az apostolok. Milyen álhatatosak voltak az Úr mellett, milyen mély meggyőződés vezette őket, motiválta őket, és készek voltak ezért mindent megtenni, mindent vállalni, hogy az ő küldetésüket betöltsék. Látjuk itt Pál apostolt és az ő munkatársát, amint minden ellenállással szemben hirdetik az igét. Nekik elhivatásuk volt, nem embertől, meggyőződésük volt, és később Pál apostol úgy fejezte ki, hogy még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem a szolgálatot, amit kaptam az Úr Jézustól. Ebben az igében, mint egy tükörben, nagyítva, nagyított formában látjuk mindannyiunknak az életét, ha az Úr gyermekei vagyunk. És lemérhetjük, vizsgáztathatjuk magunkat és állapotunkat, hogy mennyire éljük a hívő életet. Egyrészt az ige mondja, hogy áldás kísérte, gyümölcsök jelentek meg, az Úr bizonyított az ő igéje mellett, másrészt voltak ellenállások, harc, ellenségek, és a lényeg az volt, hogy az Isten igéje hirdettetett. Az Úr bizonyságot tett az ő kegyelmének beszéde mellett. Nem elég csak a jó magaviselet, példás élet. Ismerek egy olyan szemét ott a bányánál, aki olyan szépen él, olyan bizonyságtevő az élete, és az emberek nagyon szeretik és becsülik, de nem tudják róla, hogy Jehova tanulja-e, vagy baptista, mert nem tett bizonyságot, nem volt olyan alkalma, vagy ereje, hogy a kegyelem beszédéről szóljon, az Úr Jézusról, a kereszt tanáról. Ezért élni. Akik megtértek, egyszerű hívők voltak, de valamilyen formában ugyanezt az életet vitték tovább a maguk kis körében, megélték ennek harcát és áldásait. És délelőtt azt láttuk, hogy az egész dolog ott kezdődött, Dániel esetében ugyanez a dolog, hogy ő eltökélte az ő szívében, magában, hogy ő nem fertőzteti meg magát a bűnnel, a királyi telével, a világgal. A világban van, de nem a világból való. Nem aszkézist vagy remete életet vállalt magára, hanem szent alapelvet, Isten színe előtt. Szövetséget kötöttem az én szememmel, az én számmal, az én fülemmel, hogy úgy élek, ahogy Isten igéje tanítja. Úgy tanítok mást is. Akármi következik is ebből. Gyümölcstelenségünk, eredménytelenségünk oka az, olvastam az igét, rám nehezedett, hol állok én ezektől az emberektől? De azt mondja az ige, igyekezzetek a ti elhivatástokat és kiválasztástokat erőssé tenni. Gyökerezzetek meg az Úr Jézusban, erősen álljatok benne. Egyenként tudjuk, hogy hol állunk. Az Úr akkor ismer el magáinak bennünket, ha mi szívünkben eltökéljük, hogy az Úr Jézushoz ragaszkodok, az én családomban, az én helyzetemben. Hozzá akarok ragaszkodni, és akkor ő adja az erőt is, hogy ki tudjunk tartani nehézségek között. Azt mondja az ige, hogy bátran szólták az igét, mert sok ellenállás, félelem kísértette őket, de megerősödtek az Úrban és szólták az igét. De minden ott kezdődött, hogy a te szívedben, magadban, hogy állsz az Úr előtt? Nagy a hatás, a tömeghatás. Ha a testvérek így teszik, hát én is. Egy alkalomra, egy időszakra, egy vasárnapra, hát erőltetem magamat, én is törekszem. De a te szívedben, az Úr lát a szívbe, hogy mit tökélünk el. Amikor senki sem látja, hogy mit teszünk, mit nézünk, hogy gondolkozunk, az Úr azt nézi meg, és onnan van az erő aztán, hogy a nyilvánosság előtt is valamit tudjunk hitelesen tenni bizonyságot, az Úr kegyelmének evangéliumáról. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak érettem, hogy ezt tudjam én is tenni. És az Úr áldása legyen rajtunk, mindannyiunkon, ami felelősségünk az, hogy az Úr kegyelmének evangéliumáért éljünk, és egy napon azért teszünk számon kérve, hogy hogyan viszonyultunk ehhez, tőlünk telhetőleg mit tettünk, mennyire jutott előbbre az ige általunk, hogyan szolgáltuk őt, azt a mestert, aki az életét adta ezért, hogy alapját vesse meg az evangéliumnak, és minket elhívott, hogy ezt hirdessük. Segítsen az Úr erre. Amen.
Ti gyengem béke követeti, hogy inthessen az ige magvakon. Ó, szenteket hadd uralkodni bennem, és az ajkamra hagyd tiszta szavakat. Ó, add uram, hogy soha ne feledjek, hogy mi voltam, hogy mit élettem én. Egész életem mellényemben hirdessem, Jézus él bennem, itt még van remény.
Testvérnő szolgálatát kérjük, és Borzási Andrásét.
Ma élő híres filozófus, megkérdeztek arról, hogy ha lehetősége lenne találkozni valaha élt híres emberrel, milyen kérdést tenne fel ezeknek az embereknek. És a felsorolt nevek között, hadvezérek, híres feltalálók nevei között, lelkészek, tanítók nevei között, ott szerepelt Jézus neve is. És kíváncsian figyeltem, hogy vajon milyen kérdést szegezne fel Jézusnak, és azt a kérdést tette volna fel, hogy ugye nem gondolta komolyan Jézus, hogy mikor azt mondta, hogy jöjjetek utánam, és vegyétek fel az én keresztemet, hogy valaha valaki is fogja tudni őt követni, hogy valaha lesznek-e neki követői. És hát elgondolkodtam, és egyben egy imádság fogalmazódott meg bennem, hogy megköszöntem az Úrnak, hogy én meghallottam az ő hangját. És ezt tudom, hogy nem az én érdemem, hanem egyedül kegyelem, hogy szólt a jó Isten, és meghallhattam, és követhetem őt. És ez egy olyan nagy kiváltság ebben a mai világban, hogy ismerhetjük őt, és ahogy hallottuk meg, énekelhetük, hogy harcaink közt az ad erőt nékünk, hogy az ő igéjének a fénye ránk ragyog, és ez próbákban, nehézségekben valódi erőforrás. És tovább gondolkodtam, hogy hát ha most Jézus itt állna előttem, ő milyen kérdést tenne fel nekem? És úgy a mostani helyzetemben visszamentem dolgozni, hát elég nehéz, problémás emberekkel dolgozom, van nap mint nap, szembesülök velük, és annyira gyengén állok, nem tudom, hogy vajon az ige fénye rajtam átragyog-e. Olyan sokszor úgy érzem, hogy próbára van téve a hitem, nem tudom, hogy mennyire látszik át rajtam a Krisztus szeretete. És egy verset találtam, ami nagyon kifejezi, hogy mennyire sokszor próbára van téve ami igenünk, amit egyszer kimondtunk Jézusnak, hogy igen, én követlek téged, de nap mint nap, mikor a nehézségekkel szembe kell nézzünk, akkor is tudjuk-e vállalni azt, hogy igen, Uram, én téged követlek, nehézségekben hűséges leszek te hozzád. És ezt egy versben szeretném elmondani testvéreknek. Torbezei Erzsébet, a próbára tett igen. Igent feleltünk hívó szavadra, és akkor te néven szólítottál minket. Boldogan énekeltünk szolgálatod sok drága öröméről, és arról, hogy te soha nem fogsz felmondani nekünk. Aztán egyszer csak széttört a régi forma, a kedves, megszokott keret. S annyi mindennek vége lett. Urunk, te akkor mégis felmondtál volna? Mert alkalmatlanok, hűtlenek voltunk, engedetlenek. Nem. Te nem mondtál volna fel akkor se. Nem. Hiszen téged szolgálni kegyelem, elhívásod szent és örök. De csak próbára tetted az igent. Próbára tetted a hűséget. Megkérdezted, készek vagyunk-e másképp és másútt szolgálni téged? Te látod, mit felelt azóta életünk. Leborulunk előtted. Köszönjük ma is elhívó szavad. Köszönjük, hogy nem mondtál fel nekünk. Mi is a te boldog szolgálatodról, örök hűségedről énekelünk. Esteledik. Utunkra árnyak hullnak. Az örök hajnalig te maradj velünk. Amen.
Hívő család, Gerő Sándor verse. Gyermekhite legyen szülők magvetése. Ez az élő Isten örök rendelése. Amit otthon lát, hall az ember palánta, úgy kíséri útját, mint lobogó fákja. Szeretni az Isten s fele barátunkat. Ez az aranyszabály életének célt ad. Ahol nem törődnek Isten szavaival, a család, mint oldott kéve, széthull hamar. Amen.
Thank you.
itt még Olá Csaba testvérünket a szolgálattal.
Két igeverset szeretnék először felolvasni. Prédikátor könyve 3. rész 1.-2. versét. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan ideje az ültetvény kitépésének. Miért is olvastam fel ezek az igeverseket? Testvérek megkértek arra, hogy tegyek bizonyságot arról, hogy miért is neveztük a gyermekünket Dánielnek és Adóniának. Legelőször is úgy érzem, hogy nagyon hálásak kell legyünk, hogy a országunkban szabadság van. Nem úgy, mint a régi rendszerben, hogy több esetben jártuk úgy, a szülők egy nevet szerettek volna a gyereknek adni, és másként sikeredett a név, vagy románosítva volt. Hát én is úgy jártam, nekem én egy kicsit durván jártam. Tudják a testvérek, hogy édesapám születésem előtt jobb keze le volt csuklóból amputálva, és amikor elment a keresztlevél után egy másik községbe, el kellett menjen, mire hazament, megmutatta édesanyámnak, hát elég csúnyán írták be nevet, román csöbetűvel van beírva. Az elmúlt hónapokban is meglepetések sorában volt részem, többször is nem hitték el, mikor mutatom a papírokat, kérték a személyazonossági igazolványomat, hogy lássák, hogy valóban úgy van a nevem, és voltak, akik gúnyolódtak velem, de egy igevers vigasztal engem, és talán, hogyha van itt valaki, aki hasonló helyzetben van, azt is vigasztalnám ezzel az igeverssel. Jelenések könyve 2. részének a 17. versnek a beimondata: aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ez egy vigasztalás számomra, és hát öröm a számunkra, hogy az Úr megáldott bennünket egy újszülött gyermekkel, a harmadik egy fiúgyermek. Úgy sokszor, mikor itt vagyok a gyülekezetben, a harmadik, negyedik padba szoktam ülni, és látom itt az első padba a fiúgyerekek ülnek, és olyan szépen viselkednek, hithangos van náluk, Biblia, és van, akit látok jegyzetelni is, és egy olyan látás van bennem, hogy közöttük majd lesz olyan gyökeres, aki az ifjúságot is majd fogja vezetni, meg aki az Úr munkájában is van, és egy öröm számunkra is, hogy az Úr nekünk egy fiúgyermeket adott. Hogyha nem is, a lányt is adott volna, az is egy öröm lett volna, hogy a borzási testvér egy alkalom mondta, az István testvér, hogy akit az Úr meg akar áldani, az két lánygyermekkel áldja meg, és akit nagyon meg akar áldani, azt három lánygyermekkel áldja meg. Hát én úgy mondanám, hogy akit nagyon meg akar áldani, ezt megáldja két lányal és egy fiúval is. Miért is adtuk a Dániel Adónia nevet a gyermekünknek? Először határozottan voltunk, hogy milyen nevet is adtuk, és többször kérdeztek az ismerőseink, közelebbiek, hogy mi lesz a neve. És nem tudtuk elmondani. Imádkoztunk, és hogy imádkozgattunk a párommal, Adéllal. Két név nagyon megragadott minket, az egyik a Dávid, a másik a Dániel. És nem tudtuk, hogy melyiket adjuk. És imádkozgattunk a születés előtt egy-két héttel az egyik munkatársa meghívott egy gyülekezetbe, bemerítés ünnepé volt. 36-on keresztelkedtek meg, nagyon áldott alkalom volt, és a 36 tagból kettőnek volt a Dániel a neve, ami gyermekeink is, a Jóisten legyen az Úruk, a vezetőjük. Hát én kívánom a testvéreknek és minden tagnak, akinek gyermekeik vannak, hogy az Úr, amit megadott a gyermekeinknek, azt a küldetést, hogy tudják betölteni, és mi is az Úr szerint tudjuk nevelni a gyermekeinket. Amen.
Köszöntöm a gyülekezetet, jó itt van lenni. Nem akartam semmit sem mondani, egyszerűen csak részt akartam venni az Isten tiszteleten, bár Tamás megszólított délelőtt, és azt mondtam, hogy hát tudod mit, ha kérnek önkéntest, akkor szólok valamit, ha nem, akkor, akkor inkább azt mondom neked most, hogy, hogy nem. Hát kértek, úgyhogy nem tudok hallgatni, nem tudom elhallgatni azt, ami az igéhez is kapcsolódik, és konkrétan három, hát rövidke vagy hosszabbacska történetet szeretnék elmondani. Az első az az, hogy valamikor a tavasszal a gyülekezetünk úgy döntött, hogy a, nem olyan messze tőlünk van egy iskola, és oda, tehát ott is szeretnénk valamilyen programot elindítani a gyerekek számára, és hát elneveztük ezt Fénysugárklubnak. Elment a lelkipásztor, és elmondta az igazgatónak, hogy milyen látásunk van, hogy szeretnénk szolgálni feléjük, szeretnénk az evangéliumot a gyerekekkel is megosztani. És hát az igazgató az teljesen meglepődött, örült neki, majdnem, hogy megölelte a lelkipásztorunkat, és azt mondja, hogy azért engedjen már meg egy kérdést. Miért vártak ennyi ideig? Azt mondja, mi már rég kész vagyunk, és egyszerűen vártuk azt, hogy valaki jöjjön már, és segítsen nekünk ebben a munkában. Úgyhogy egyszerűen, így amikor elmondta ezt a lelkipásztor, akkor csak hálát adtunk Istennek, hogy azon az ajtón, nyitott ajtón mentünk be, amit ő már megnyitott számunkra. És aztán az igazgató úr összehozott egy találkozót a tanárokkal is, és bemutatta a lelkipásztort, elmondta azt, hogy miről lenne szó. És aztán, amikor vége volt ennek a találkozónak, oda megy egy tanárnő, és így félénken megkérdezi a Gabustól, a lelkipásztort, hogy mondja már, tiszteletes úr, hol tudnék venni egy rendes Bibliát? Nézett először a pásztor, hogy most mit ért rendes Biblia alatt, és akkor elmondta ez a tanárnő, hogy ő nap mint nap olvassa a Bibliát, de neki egy képes gyerek Bibliája van. És ő szeretne végre egy rendes, igazi nagy Bibliát. Hát természetesen segítettünk neki, nem tudom hogyan mind, de a lelkipásztor ezt intézte. De ez is azt bizonyítja, hogy környezetünkben olyan emberek élnek, akik szomjazzák az igét, keresik Istent. Nem csak környezetünkben. Amikor én a gyülekezethez csatlakoztam, akkor egy fiatalember is csatlakozott a gyülekezetünkhöz, akinek magánélete eléggé zátonyra futott, aztán lassan-lassan láttam, hogy hogyan teszi Isten rendben, és hogyan építi újjá az életét. És aztán hát körülbelül másfél-két éve ő elment Londonban, Angliában, egyrészt azért is, hogy kiszakadjon a régi életéből, másrészt azért is, hogy pénzt keressen, ugyanis a mai fiatalok azok mennek, és ott találkozott még keresztény fiatalokkal, fiatal házasokkal, nem feltétlenül baptistákkal, reformátusok is, és pünkösdisták is, és rendszeresen együtt összejártak, imádkoztak, házi csoportot tartottak, és aztán lassan-lassan ez odáig nőtt, hogy arra gondoltak, hogy nekik feladatuk van a Londonban élő magyar fiatalok felé is. Ezért aztán elkezdtek szervezgetni különféle kisebb találkozókat, és ez olyan szintre került már, olyan szintre fejlődött, hogy most már minden hónapban összehoznak egy kisebb ifjúsági találkozót, magyar ifjúsági találkozót Londonban, és különböző gyülekezetekből hívnak előadókat, akár Londonból, de nagyon sokszor Magyarországról is, lelkipásztorunk is az idén is kétszer vagy háromszor volt már, és úgy tessenek elképzelni, hogy van vagy 10-15 fiatal, aki ezt az egészet megszervezi, és körülbelül 40-50 fiatal, magyar fiatal elmegy ezekre a találkozókra. Nagyon sok olyan fiatal, aki soha templomban nem volt. Egyszerűen Isten munkálkodik az életükbe. Ott vannak család nélkül, nagyon sokan társ nélkül, barátok nélkül, és keresik az olyan helyeket, és elmennek olyan helyre is, ahol Istenről szól az ige, ahol Istenről is lehet hallani. Úgyhogy azt is szoktuk mondani, hogy nekünk az egyik külállomásunk úgymond egy kicsikét London is, bár semmiképpen nem szeretnénk nagyképűek lenni. És Nagyon szeretném kérni a testvéreket, hogyha imádkoznak a fiatalokért, akkor emlékezzenek meg azokról a fiatalokról is, akik ott kint élnek, és család nélkül, és egyedül vannak, és stb. Stb. A másik, a harmadik rövid, remélem rövid történetem az, egyik kolléganőmmel elég sokat beszélgettünk Istenről, kereszténységről, amikor kikerültem, már akkor így észrevettem, hogy eléggé fogékony és nyitott. Nagyon-nagyon sokat kérdezősködött, hogy ez hogy van, az hogy van, időnként nagyon keményen sorokba tudott szorítani, amikor hozta a Bibliát és mutatta, hogy nézd meg, itt van az ige hely, ami a reinkarnációt bizonyítja, és hogy igenis van reinkarnáció, és akkor, hogy hát mondom, ez most nagyon magas labda nekem, úgyhogy ezután egy kicsit utána kell járjak, de természetesen sikerült ezt megmagyarázni. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon sokszor hívtam a gyülekezetünkbe, hívtam az alkalmunkra, és hát mindig azt mondta, hogy majd talán egyszer. Aztán egyik nap elém beállt, és azt mondta, hogy te, Jona, elkísérnél engem vasárnap este a Golgota keresztény gyülekezetben? Úgy hallottam, hogy minden vasárnap este tök jó zene van, és nagyon jó előadások vannak, úgyhogy ő szeretne elmenni. Hát mondom, üssek ő, menjünk. Úgyhogy körülbelül ezelőtt egy évvel, rendszeresen körülbelül fél évig minden este a kolléganőmmel mentünk a Golgota keresztény gyülekezetbe a vasárnap estékre. Aztán ő elkezdett járni a többi alkalomra, és csatlakozott egy házi csoporthoz. De úgy igazándiból nem érezte annyira jól magát, azt mondta, hogy olyan furcsák ott a fiatalok valahogy, minthogyha nem lennének eléggé barátságosak. Aztán telt múlt az idő, és egyszer előnbe áll, és azt mondja, hogy neki kell egy lelkész. Mondom, most mi van? Ezt nem értem, hogy kell egy lelkész. Szeretnék beszélni egy lelkésszel. És akkor... jó, mondom, meglátjuk, hogy mit tehetek. Beszéltem a lelkipásztorral, és megkérdeztem azt, hogy tudná-e beszélgetni egy fiatallal, kolléganőmmel, és persze, nyitott volt abszolút, úgyhogy összehoztam egy találkozót, elkezdtek beszélgetni, és hát a kolléganőm próbálta inkább a lelkipásztoromat meggyőzni arról, hogy igenis a fekete mágia, mert hogy ilyen pálcás dolgok, meg ilyen vízteres, meg fogalmam sincs, hogy milyen dolgok, tehát nem igazán értek ezekhez. Tehát ezekről úgy beszélt, és próbálta meggyőzni a pásztorunkat, hogy hát igenis ezek léteznek, és hogy ezek mennyire valósak, és hogy ő úgy felállított magának egy vallást, ami valamennyire keresztény motivumokat is tartalmazott, másrészt meg ilyen keleti misztikát is. És azt mondja, hogy a kolléganőm utána mondta el nekem, meg a lelkipásztorom is, hogy ahogy beszélgettek, azt mondja, egyszer, mint valami pikkely hullott le a szeméről az, hogy tulajdonképpen ő nagyon rossz helyen van. Tulajdonképpen neki szüksége van egy megváltóra. Aztán azóta már többször is beszélgettek, többek között megismerkedett a lelkipásztorunk feleségével, és majdnem minden héten találkoznak és beszélgetnek, és látom azt, hogy változik az élete. Most már eljutottunk odáig is, hogy múlt vasárnap másodjára is eljött a gyülekezetünkben. Miért mondtam el ezeket? Azért, mert itt van például a kolléganőmnek az esete. Nagyon-nagyon hosszú ideje beszéltem neki, imádkoztunk is érte a gyülekezetbe is, a lelkipásztorunk feleség ugye rendszeresen találkozik vele, mégiscsak másodjára sikerült neki azt vállalni, hogy eljön a gyülekezetünkbe. És valahogy azt látom egyre inkább, hogy a mai társadalomban meg lehet azt csinálni, hogy a gyülekezetek tartanak, mint tudom én, fél évente egy evangelizációs istentiszteletet is kiosztanak 2000, 3000, 5000 meghívót. De a mai emberek már nem nagyon mernek, meg nem nagyon jönnek el ilyen alkalmakra. És nyitottak kell legyünk arra, hogyha kell, megosszuk az életünket, ha kell, elmenjünk közéjük, ha kell, bemenjünk a szomszédokhoz, és segítsünk neki bármi tehet. Egy kicsikét azt látom, hogy minthogyha hogyha az evangéliumot el akarjuk juttatni az emberekhez, a környezetünkben lévő emberekhez, akkor lehet, hogy úgymond stratégiát kell változtatnunk. De ami a legfontosabb, és ezt már nagyon-nagyon szépen hangsúlyozták azok, akik előttem szóltak, hogy elsősorban az életünknek kell ott lenni. Az életünknek kell bizonyítsa azt, hogy Jézusnak a gyermekei vagyunk. Emlékszem, tinédzserként valamikor nagyon-nagyon régen itt volt Révész Árpád testvér, és azt mondta, hogy Assisin Szent Ferenctől mondott egy idézetet, annak az volt a lényege, hogy éljetek az emberek között. Tegyétek őket tanítványa, Jézus tanítványává, és ha kell, használjatok szavakat is. Ennyit szerettem volna elmondani, és örülök, hogy láttam a testvéreket. Amen.
Mindenkit szeretettel köszöntünk az Úr házában, és különösen vendégeinket, vagy akik ritkábban vannak közöttünk, köszöntjük szeretettel, és kérjük, ha visszamennek, akkor vigyék a Szatmárnémeti gyülekezet szeretetteljes köszöntését az ő közösségükbe, gyülekezetükbe. Nem tudom, hogy a testvérek értesültek-e már erről, vagy délelőtt volt-e szó erről, hogy az elmúlt hét során a Jóisten magához szólította úttörő harcosát, Nagy Károly testvért. Sokan ismertük, szerettük az ő szolgálatát, őrizzük az ő emlékét a szívünkben. A Jóisten sok felé használta őt. Úgy tudom, hogy pénteken volt a temetés, sajnáljuk, hogy csak utólag értesültünk erről. Adja az Úr, hogy legyenek még ilyen harcosok gyülekezeteinkben, akiket Isten felhasználhat, arra, hogy a közönyből, a közömbösségből felkavarja az emberek szívét. Mert ahol ő megjelent, én úgy emlékszem, ott mindjárt felkavarodott a víz. Isten használta őt, és az Úr adja, hogy legyenek ma is ebben az időben ilyen eszközei. Egy éneket kérünk, és utána az ige hirdetés következik.
Nem csak kedvesség életben válaszol, szeretett szívedből árad én. Bűnöm átságból szólsz a világnak, nagyon másoknak áldás van én. Így engem áldása, Uram, még ma, így engem áldása, ó, minden nap.
Nagyon szeretjük a szép beszámolókat hallgatni arról, hogy Isten hogyan munkálkodik különböző emberek életében. Én is emlékszem, néhány évvel ezelőtt megnéztem egy videókazettát arról, hogy a Jóisten Afrikában, meg Dél-Amerikában, különböző vidékeken milyen hatalmasan, milyen csodálatosan munkálkodik, és tényleg csodálatos módon halad előre az evangélium, és akkor feltevődik mindjárt természetesen bennünk a kérdés, hogy és köztünk, és nálunk miért nem történik így, vagy ehhez hasonlóan. Nagyon tetszett ez az ige, amit most felolvastunk, mert nagyon ritkán olvasunk, vagy szolgálunk ebből az igéből. Én arra gondoltam, hogy ha Pál apostol és Barnabás nem járt volna Ikóniumban, bele se került volna a Bibliába ennek a kisvárosnak a neve. Olyan jelentéktelen, ma délelőtt Ákoson voltunk, és a testvérek nagy része nem is hallott még erről a városról, hogy akik nem tudnak olvasni, nem is ismerték ezt. Hát valóban, erről a városról itt van szó, és hogyha nem mentek volna ezek az apostolok oda, szó se lenne róla a Bibliában. Ebből az első gondolatom az, hogy Isten előtt nincsen jelentéktelen város, jelentéktelen személy. Isten előtt mindenki egyformán fontos. És a nagyon jelentéktelen helyekre is Isten azt akarja, hogy az evangélium eljusson, és néha csodálatos módon vezet, hogy ilyen helyekre is eljussunk. Hát ha már Ákosról van szó, azt hiszem, hogy a legtöbben nem gondoltunk volna 20 évvel ezelőtt, hogy mi valaha Ákosra fogunk járni, de milyen sokat. És hogy milyen munka fog beindulni abban a községben. Isten nyitotta meg ezt az ajtót, és tapasztaltuk benne Isten vezetését. Az ikóniumi, vagy ikóniumban történő misszió, hát úgy értettem meg, hogy nem minden misszió sikersztori. Nem minden misszió sikertörténet, és hogyan kezeljük, vagy hogyan dolgozzuk ezt fel, hogyha csalódás, vagy kudarcok érnek bennünket a misszióban. Magam előtt látom Pált és Barnabást, akiket nem is olyan rég, még az antiókiai gyülekezet kézrát étellel elindította a missziós szolgálatra. Hát ami ennek Pált én elképzelem, gondolom Barnabásnak se kellett sok biztatás, mert Barnabás vette maga mellé Pál apostolt annak idején, emlékszünk ugye, és ő vezette be a jeruzsálemi gyülekezetbe, és elindultak a missziós útra. Hát voltak próbálkozások Cipruson, erre, arra, kisebb városokba, és megérkeznek a Piszidiai Antiókiába. Erről szó volt az elmúlt vasárnapokon, nem akarok erre kitérni, hanem mi történik, hogy ér véget ez az antiókiai misszió? Hát azzal ér véget, hogy ki kell menjenek a városból, és a port leverik a lábukról. Hát gondolom, hogy nyáron történt ez a misszió, hogyha az út poros volt. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha valahova nem fogadnak be, akkor ne kérjetek tüzet a mennyből rájuk, és ne mondjatok mindenféle proféciát annak a városnak a jövőjéről, egyszerűen veritek le a port a lábotokról, az bizonyság lesz ellenük. Hát így kellett eljönniük Antiókiából Pálnak és Barnabásnak, és lehet, hogyha én lettem volna a helyükbe, leültem volna a város szélén, és levelet írta volna a kiküldő gyülekezetnek, kedves testvérek, nagyon örülünk, hogy elküldtetek bennünket, de mindjárt a legelső sikeres misszió állomásunkról menekülnünk kellett. Mi úgy látjuk jónak, hogy nem akarjuk pazarolni a testvérek pénzét, visszamegyünk. Azt olvastam nem olyan rég, hogy nem az a bukás, hogyha valaki elesik, hanem az, hogyha elterülve marad. Hogyan éljük meg a kudarcokat? Bennünket emberként nagyon sok csalódás ér az életünk során. Erre is vonatkozik az, hogy hogyan dolgozzuk ezeket fel, mennyire van lelkerünk ezeken túlmenni, de nekünk, mint hívő embereknek, amikor bizonyságot teszünk az Úr Jézusról, és természetes módon azt várjuk el, hogy Isten ereje kísérje, hogy Isten bizonyítson mellettünk, mit tegyünk olyankor, hogyha csalódás és kudarc ér bennünket. Mikor ért utoljára kudarc minket az Úr Jézusért? Mikor történt meg utoljára, hogy valaki hátat fordított nekem, akkor, amikor az Úr Jézusról akartam neki bizonyságot tenni? Ha nem mondok semmit, nem csinálok semmit, nem fog érni ilyen kudarc. Kisimult arccal mehetek haza az Isten tiszteletről, és elmondhatom, hogy hála az Úrnak, nem nekem szólt a prédikáció. Az elmúlt héten csütörtök délután kim voltunk a Kossuth kertben, az ottani gyerekek között egy kicsit misszióztunk, de azt megelőzően szerda délután a feleségem volt egy csoport gyerekkel innen a vasárnapi iskolából, kimentek, hogy hívogassanak, és különböző meghívókat, szórólapokat osztogattak ott a játszótérnél, tudják a testvérek, a gyerekek biztosan tudják, hogy milyen népes az a sarka a Kossuth kertnek, és hát, amikor kimentek, minden gyereknél volt kis meghívó, és oda megynek a játszó gyerekekhez. Egyik is elfordul, hogy volt, akik ott voltak, emlékeznek rá, ugye? Megy a másik gyerekhez, jaj, nem kell, köszönöm. És olyan csalódva érezték magukat. És akkor összegyűltek egy kicsit, és imádkoztak. És utána az első gyerek elfogadta, a másik is elfogadta, és nagy sikerélménnyel jöttek haza, hogy annyi meghívót osztottunk ki, és annyian ígérték, hogy holnap el fognak jönni ezre az alkalomra. Kudarc élmény. Mire jók a kudarc élmények a hívő életünkben? Szükségünk van-e kudarc élményekre? Érte az Úr Jézus kudarc ezen a földön, mert ő végezte a legnagyobb missziót itt a földön, ugye? Ha megkérdeznénk az úttörőket, akik majdnem 100 évvel ezelőtt eljöttek városunkba, és megpróbálták az emberek szívét Isten felé fordítani, biztosan lett volna mit mesélniük, hogy hogyan fogadták az akkori büszke szatmári polgárok őket. De mi a helyzet mi velünk? Milyen céljai vannak Istennek a kudarcokkal, hogyan akarja ezeket felhasználni? És hadd mondjam azt, hogy igenis, az Úr felhasználja ezeket, mert nekünk is szükségünk van ezekre a kudarc élményekre. Antiókiából eljöttek, leverték a port a lábukról, és a következő város, ahol megérkeztek, Ikónium. És itt kezdődik előről. Pál és Barnabás megszokott módon keresi az egyistenben hívő emberek csoportját. És megtalálják a kis zsidó közösséget, és ismerjük a beszámolót, ott kezdik a missziót, bizonyságot tesznek az Úr Jézusról, és megkezdődik a forrongás ebben a városban. Érdekesnek találtam azt, hogy egy embernek a neve sincs megemlítve ebből a városból, aki hitre jutott volna. Csak annyit mond az ige, hogy olyan erővel hirdették az igét, úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek, hogy nagy sokasága lett hívővé. Egy sokaság. Mondjuk úgy egy nagyobb csoport ember megtért abban a városban. Nem is említi a nevüket ezeknek az embereknek, viszont említ valami mást ez a felsorolás, ez a beszámoló. Beszél azokról, akik nem jutottak hitre. És szeretnék többet arról szólni, hogy mi lesz azokkal, vagy mit tehetnek azok, akik nem jutnak hitre. Tudom, hogy ez egy negatív megközelítése az evangélium hirdetésének. De lehet, hogy ma délután egy kicsit erről is kell beszéljünk, hogy mi történik azokkal, akik nem hittel fogadják az evangéliumot. Sajnos mi is azt tapasztaljuk, hogy nem fogadja mindenki hittel az evangelizációt, az evangélium hirdetését. Akár gyermekeinkről van szó, akár bármilyen ige hallgató. És azt mondja a második vers, hogy akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen. Másik fordítás szerint felingerelték és megharagították a pogányoknak a lelkét. A legtöbb baj azokkal van a gyülekezetben, akik nem jutottak hitre. Bejutnak a gyülekezetbe, ott vannak közöttük, de nincs igazi hitük. Soha nem nyertek új életet. És az történik, hogy akinek nincs hite, az valamit csinál. Éppen úgy, mint azok, akik hitre jutnak, és az Úr Jézusról szeretnének bizonyságot tenni, ugyanúgy egy másik fajta munkálkodás is elindul a gyülekezetben, vagy ezek által, az emberek által. Felingerelték a pogányoknak a lelkét. Hadd mondjam azt, hogy nincs drágább, mint egy embernek a lelke. És nagyon vigyázzon az az ember, aki az emberek lelkével játszadozik. És felelőtlenül bánik az emberek lelkével. Mert mit adhat váltságul az ember az ő lelkéért? Jézus Krisztus az ő életét adta minden ember lelkéért. És nagyon vigyázzon az, aki valakinek a lelkével játszadozik. Mit tettek ezek a hitetlen emberek? Elkezdték felingerelni őket. Kérdezem én, könnyű, nehéz felingerelni az embereket? Ugye nem kell nagy tudomány hozzá? Sokkal nehezebb lecsendesíteni, sokkal nehezebb a békességet munkálni, mint felingerelni valakiknek a lelkét. És ezek az emberek, akik nem jutottak hitre, elkezdtek munkálkodni ők is. És lázították, ingerelték azoknak az embereknek, a pogány embereknek a lelkét. A zsidóknak az lett volna a feladatuk, hogy Istenről tegyenek bizonyságot az ő környezetükben. Szét voltak szóródva Kis-Ázsiában, már egész Rómáig eljutottak, de nem mindenki teljesítette az ő feladatát. És íme itt van ez a példa is erre. Ha valakinek biztosítani akarjuk az útját a pokolba, akkor ingereljük azt az embert fel a hív emberek ellen. És nagyon könnyű ezt elérni. Nagyon könnyű elejteni megjegyzéseket a hívőkről a szomszédok előtt, a munkatársak előtt. Nagyon könnyű megjegyzéseket tenni az ige hirdetőről, a lelki pásztorról. Vagy amikor hazamegyünk és leülünk a családban beszélgetni, csepegtessünk csak el egy-egy kicsi mérget. Ingereljük csak fel gyermekeinknek a lelkét az atyafiak ellen. És szépen kikövezzük az útjukat a pokol felé. Nagyon nagy felelősség. Felingerelték, és aztán megharagították őket. A kérdésem az, hogy ki fogja vállalni ezekért az emberekért a felelősséget? Felelősséget már nem tudjuk vállalni. Tehát nagyon nagy veszély, és vigyázunk arra, hogy hogyan bánunk a pogányoknak a lelkével, azoknak a lelkével, akik még nem hisznek az Úr Jézusban, akiknek még nincs örök életük. Nagy felelősség van mi rajtunk. De ugye azzal kezdtem, hogy nem sikertörténet minden misszió, és mégis hogyan lehet győzni ilyen helyzetekben. Hát ha Pál apostolék ezekre az emberekre és az ilyen hitetlen emberekre néztek volna, akkor biztosan nem mentek volna tovább, hanem Ikóniumból kanyarodtak volna vissza le a szíriai Antiókiába. El is mondta, és le is írta Pál apostol később, hogy nagyon sok bajom volt a missziós utak során. Elmondja, hogy hányszor kaptam egy ilyen 40-et, és mennyiféle szenvedést eltűrt az evangéliumért. És a felsorolásban, ott a 2. Korintusban azt is találjuk, hogy és hamis atyafiak között. Ez volt a legfájóbb Pál apostolnak, amikor a hamis atyafiak részéről jött a támadás. Akiknek hamis hitük volt. Soha nem volt igazi hitük. Amik átmodellálta volna az életüket. Amik a kereszt alatt oda vitte volna az életüket. Nem jutottak ilyen hitre sose. Csak egy ilyen felszínes hitre jutottak el. És ezek miatt volt a legtöbb szenvedése Pál apostolnak. De Pál nem ezekre az emberekre nézett. És úgy folytatja a feljegyzés, hogy mégis elég sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban. Amikor látták, hogy jön az ellenszegülés, még több időt szenteltek, még nagyobb kitartással szolgáltak, még kitartóbban és bátrabban hirdették az evangéliumot. A Jóisten nem abban méri le a szolgálatunk sikerét, hogy hányan, vagy milyen gyümölcsöket tudunk felmutatni. Hányan tértek meg, mennyit tudunk beírni a beszámolónkba. Hajlamosak vagyunk, még a gyülekezetben is, csak a szép oldalakról beszélni, a sikerekről. Hanem az Úr azt mondja, hogy mivel kitartóak voltak, és bátrak voltak a szolgálatban, akkor Isten bizonyított mellettük, bizonyságot tett az ő beszéde mellett. A Jóisten ma is bizonyságot tesz azok mellett, a szolgái mellett, akik hűségesen szolgálnak, és bátran végzik a feladatukat. Még akkor is, hogyha ellenszegülésbe ütköznek. Tehát ez az egyik ellenszere a csüggedésnek, akkor, amikor kudarc ér bennünket a szolgálatban. Aztán jött tovább, fokozódott tovább, úgy néz ki, hogy a kudarc még nagyobb lesz, mert már városi szintre emelkedett a probléma, hogy ezek az emberek tovább bújtattak, és a városnak a sokasága meghasonlott. Két táborba gyűltek össze. Az egyik része ellenük, a másik része mellettük. Amikor az egyik faluba jelentkeztünk, csak gyermekmissziót szerettünk volna ott végezni, és aztán az Úr segítségével végeztünk is. Az egyik lelkész azt mondta nekünk, hogy figyeljetek csak ide, eddig békesség volt itt a faluban. Ha felzavarjátok a falu békességét, eddig az egyházak, mi nagyon jó békességben éltünk, akkor ti lesztek a hibások. Isten előtt felelősek lesztek ezért. Nagyon sokszor megtörténik az, hogy oda növi magát ez az evangéliumnak a munkája, hogy aztán az emberekben, akik eddig nagyon jó megvoltak egymás mellett, az egyik elfogadja, a másik pedig szembeszegül ezzel. És ilyen két párt alakulhat ki. Az előbb említettem Nagy Károly testvért. A Jóisten használta őt ilyen szempontból is, hogy amikor elment egy gyülekezetben, akkor ott vagy megalázkodtak, megtértek a testvérek, vagy ellene álltak. Voltam olyan gyülekezetekben, amikor a Székelyföldön tanultam, elmondták, hogy idáig jöttek Nagy Károlyék. Ennyit mondtak el. Eddig tudtak jönni, tovább már nem engedték őket. Nem akarom a székely testvéreket, a gyülekezeteket minősíteni ezzel. De ott az történt, hogy azt az úgynevezett meghasonló munkáját az evangéliumnak nem tudták vállalni, amit ezek az egyszerű emberek, ige hirdetők vittek oda. De hadd mondjam azt, hogy ebben az a szép, hogy mégis volt egy jó csoport a városban, akik az evangélium mellé álltak. Pálék nem azt nézték, hogy hú, most itt nagy baj lesz ebben a városban. Ha úgy látszik, a forgatókönyv ismétlődik meg Antiókiából, most itt ugyanaz történik, hanem ők azt látták, hogy van ugyan két tábor, de az egyik az evangélium pártján van. És dicsőség az Úrnak, hogy van egy egész tábor, akik az Úr mellett vannak, akiknek kell az üdvösség, akiknek kell az evangélium. Mi nagyon sokszor hajlamosok vagyunk csak az ellenszegülést, az ellenállást látni. Azokat, akik visszataszítanak, visszautasítanak bennünket. Csak azokat látjuk, akik becsapják előttünk az ajtót, vagy akik eldobják a traktátust és elszakítják a meghívót. És nem veszük észre azokat, akik örömmel fogadják. Ugye, ahogy Jonatán mondta, itt is van, Szatmáron is, vannak szomjas emberek. És elnéztem csütörtökön is, jöttek gyerekek, leültek, és ott voltak az anyukák, a másik lócán. Én azt hittem, hogy valami hívő szülők, mert olyan szépen ültek, és a gyermekeiket fegyelmezték, és ültették oda le, aztán kiderült, hogy nem hívők a szülők, nem tudjuk, kik voltak. És már sokszor ért bennünket az a meglepetés, hogy a félelem inkább mi bennünk van, mert amikor elindulunk, akkor veszük észre, hogy milyen sok szomjas ember van. És ahogy hallottuk abból a történetből is, sokan elmondhatnák, hogy eddig hol voltatok, eddig miért nem hívtatok, eddig miért nem szóltatok nekünk. Arra is jó volt ez a probléma, hogy úgy felnövekedett ebben a városban, hogy végre meglátszott, hogy ki hová tartozik. Ott dönteniük kellett az embereknek, hogy most melyik oldalra állunk. És néha a jó Isten olyan helyzetekbe visz minket, amikor döntenünk kell. És ha addig sikerült ott a tömeggel együtt menni, vagy elmosódni a gyülekezetben, de amikor a jó Isten odaállít, és most döntsd el, most mondd meg, most valljál szint, hogy te hova tartozol. Az Úré vagy, vagy nem. Aztán mi lett a vége ennek a missziónak? Futás. Eljutott a hír hozzájuk, hogy mit készítenek ellenük. Megtudták, hogy nagy támadást akarnak ellenük indítani. Hogy bosszúsággal illessék, és megkövezzék őket. És futás lett belőle. Nem így képzelték. Nem így gondolták, hogy innen futni kell. Antiókiából még bátran leverték a port, hogy kijöttek a városból. Itt még erre se volt idő, itt már szaladni kellett. De különbség van a megfutamodás és a futás között. Ők nem megfutamodtak, hanem ők futottak tovább az evangéliummal. Mert keresték a következő két várost, hogy most már hova vigyük el az evangéliumnak a tüzét. Testvérek, baj az, amikor megfutamodunk. És ez nem abban látszik sokszor, hogy kilépek a gyülekezetből, ott hagyom a gyülekezetet. Ugyanúgy melegítem padokat, az Isten tiszteletekre eljövök, de a lelkemben már megfutamodtam. Már nem vagyok fáklya hordozó. Aki valamikor nagy tűzzel tettem bizonyságot az Úr Jézusról, lelkemben megfutamodtam, oda a bátorságom, oda a hangom, amikor bizonyságot kellene tenni, és nincs akire számítani. Nyert ügye van az ördögnek ekkor. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, mondja Pál apostol, hanem a hitéi vagyunk. És ők tovább futottak. Mentek a következő városba, és majd a következő hetekben foglalkozunk tovább az ő missziós útjukkal. Testvérek, futunk, vagy megfutamodunk? Vagy visszük tovább a tüzet, vagy megfutamodunk, és átadjuk másnak, legjobb esetben. Vagy talán beállunk a másik oldalra, akik csak kritizálják azokat, akik dolgoznak, akik az evangéliumért tovább fáradoznak. Az evangélium hirdetése nem kényelmes szolgálat. Néha futni is kell, néha gyalázatot is kell vállalni. Nehéz feladat. De azoké a jutalom, azoké az öröm, akik ezt vállalják. Hányan lesznek majd, akik nekünk fogják megköszönni azt, hogy az üdvösségre jutottak el? Vagy utalva az elején, arra, amit az elején elmondtam, hányan lesznek, akik majd azt fogják mondani, neked köszönhetem, hogy ide jutottam a kárhozatba. Mert rád hallgattam. Akkor, amikor engem lázítottál, akkor, amikor nekem rosszat mondtál a testvérekről, akkor, amikor elejtették különböző megjegyzéseket, mert te meg voltál sértődve, és olyan örömmel rángattál magaddal engem is erre az oldalra. Miért tetted ezt? Temetésről jövünk, és arról volt szó, hogy számadás lesz. Meg fogunk jelenni Isten trónja előtt, és számot fogunk adni. Emberek, szomszédaink, velünk együtt élő gyermekeink, gyülekezeti tagok fognak körülvenni bennünket azon a napon. Milyen felelősségteljesen éljük az életünket? Lehet nem lesz sikeres a szolgálatunk, de áldásos lesz, hogyha mégis kitartunk az ő szolgálatában. Ezt kívánom. Amen. Embereket az üdvösségre hozzad, üdvözíteni akarsz, örök életet akarsz adni. Most ebben a korban is az embernek, még ha úgy is érzi, hogy nincs szüksége rá. Urunk, arra kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, akik sokszor a hitetlenségünkkel felelőtlenül bántunk a pogányok lelkével, olyan emberekkel, akik még nem ismernek téged, felelőtlenül bántunk, mert nem vettük komolyan őket, nem törekedtünk arra, hogy őket az üdvösségre segítsük. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Adj újból lehetőséget, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk. Hogy újból elmenjünk azok felé, az emberek felé, akik felé vétkeztünk, vagy mulasztottunk, hogy újból be tudjuk pótolni, és tudjunk rólad bizonyságot tenni. Urunk, segíts meg felelősség teljesen élni. Imádkozunk gyermekeinkért, akiket nekünk adtál, hogy felelősség teljesen neveljük őket, és segítsük őket a hitre. Könyörgünk azért, hogy minket is, mint gyülekezetet, tégy missziós gyülekezetté, akiknek a szíve ég te érted és az evangéliumért, és arra törekszünk, hogy az elveszetteket az üdvösségre hozzuk. Köszönjük, hogy ma este is itt voltál, és szóltál mi hozzánk. Segíts, hogy hűségesek legyünk, és bátrak abba a szolgálatba, amibe állítottál. Az Úr Jézus nevéért. Amen.